föltámadásra vonatkozó bibliai tudományból mondok el néhány bejegyzést. Hatalmas anyag, ezt nem igényelhetjük, hogy most az egész anyagot akár csak bemutatjuk. Néhány részletet szeretnék a testvéreknek bemutatni annak érzékeltetésére, hogy hallatlan gazdagság van itt a kezünkben, a Bibliában is, és az utak különféle irányba vezetnek, de mindenütt Jézus Krisztus dicsősége fényli, és az a próbálkozás mutatkozik mindenütt, hogy ezt a szavakba öltöztethetetlen misztériumot mégis hogy lehetne az emberi értelem számára közelebb hozni. Tehát amikor úgy tűnik, hogy feszültségek vagy ellenmondások vannak a Bibliában, azt én úgy értelmezem, hogy azt az egy Krisztust valóságosan átélték valami módon mindnyájan, annak az egy Krisztusnak valamelyik üzenetét felfogták, azt szavakba öltöztették és elmondták hűségesen. Hogy ezek aztán egymás mellett hogyan térnek meg, az nem lényeges. Lényeges az, hogy hitelesek, mindenki valami Krisztusig élt át és a maga módján próbálta elmondani. Első igének olvasom a II. Korintusi levél 5. fejezetéből a 16. verset. Pál apostol mondja ezt. Mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ez az egy mondat arra utal, hogy az első keresztények között különféle Krisztus ismeretek terjedtek, és volt olyan csoport, amelyik sokat adott arra, hogy emlékezik Jézus földi cselekedeteire, csodáira, szavaira. A szaktudomány ezeket úgy nevezi, hogy az ebioniták. Az ebion szó, ilyen arám szó, azt jelenti a szegények. A Krisztus szegényei, a Krisztus kicsinyei, mint az egyház történetben is voltak ilyenek, hogy a Krisztus kicsinyei, kis testvérei, kis szolgálói. Na hát volt egy ilyen csoport, az ebioniták, akik azt mondották, hogy nagyon drága minden szava, minden cselekedete, minden csodája Jézusnak, tehát gyűjtsük ezeket, ismételgessük, mondogassuk, hirdessük tovább az embereknek. Egy csoport nagyon is fontosnak tekintette a názáreti Jézus földi, rövidre szabott szolgálati idejében elmondott minden szót, minden cselekedetet. Ezzel szemben érdekes módon Pál itt állást foglal egy másik csoport mellett. Azt mondja, mi ezen túl senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ez a másik csoport azt mondja, hogy igen, itt volt közöttünk a názáreti Jézus, csinálta a maga dolgát, aztán megfeszítették, aztán föltámadott, és az az igazi, ami a föltámadás után következett. És az, ami a földi szolgálata idején volt, az nem olyan fontos, fontosabb az, hogy most fölvitetett a dicsőségbe, úgy, ahogy a Filippi levélben az az ős keresztény Dimnus mondja, annak okáért fölmagasztalta őt Isten, mivel hogy vállalta a megüresítést, a keresztet, a halált, annak okáért fölmagasztalta, és adott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy minden tér meghajoljon a Jézus Krisztus előtt. Tehát ez a másik csoport erre tekintett, hogy fölmagasztaltatott, minden tér hajoljon meg. Azok nem olyan fontosak, amiket itt cselekedett egy-egy vakot, vérfoklost, sántát meggyógyított. Azok kedves dolgok, de az nem a lényeg, hanem ez, hogy minden tér hajoljon meg előknevertő Uramnak Ura. Ez a csoport aztán túlzásokba ment, és a végén már olyan messzi ment ez a túlzás, hogy szinte negatív előjellel, szinte bántóan beszéltek a földi szolgálatáról. Ezt a túlzó csoportot úgy mondja, ugyancsak a szakirodalom, a teológia, az, hogy doketisták, akik azt vallották, hogy igazából csak úgy átmenetileg nem lényegesen költözött bele a Krisztus szellem a Jézus testbe, mint ahogy egy pohárba bort tölthetünk, a bor egész más, a pohár egész más, a Krisztus szellem, mint egészen más ebbe az ember testbe, Názáreti Jézus testébe bele költözött átmenetileg, de aztán már a keresztnél Isten visszaszólította, visszahívta, mert nem szenvedhetett ez a örök isteni szellem úgy, mint ahogy egy közönséges rabszolgát keresztre feszítenek. Na tehát két csoport indult már az elején a Krisztusra vonatkozó tudományban. Az ebioniták nagyon fontosnak tartották a názáreti Jézus szolgálatát, a doketisták nem tartották fontosnak, hanem csak a mennyeit. Érezzük, hogy a két csoport között a kulcskérdés a föltámadás. Mi az, hogy föltámadás? Mi történt a föltámadásban? Mi a jelentősége a föltámadásnak? Nos, erről szólok aztán egy kicsit részletesebben. Most délelőtt, akik itt voltak, hallották az 1. Korintusi levél 15. fejezetének mondatait. Most egy kicsit a tudomány felől fogalmazom meg ezeket a mondatokat. Azt mondják a biblia tudósok, hogy itt Pál idéz egy már érvényben, közforgalomban levő hitvallást. Emlékszünk rá, az úrvacsorát is így kezdi. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe adtam, hogy. És akkor elmondja az úrvacsora szövegét, amelyeket szintén nem ő talált ki, vagy nem ő fogalmazott meg, hanem már az egy kész szöveg volt, egy kész liturgikus szöveg volt, de ezzel vezeti be, hogy én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Itt az 1. Korintus 15-ben is ezt mondja, hogy én azt adtam át néktek, amit én magam is kaptam. Tehát Pál maga bevallja, hogy ez, ami következik, ez egy hitvallás, ami már az előtte járó nemzedéknek a szívében, ajkán megszületett. A tudósok szerint Krisztus után 55-56-ban írta Pál korintusi levelet. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy 55-ben, 56-ban, tehát mondjuk 30-ban feszítették meg Jézus Krisztust, akkor mindössze 25 év. 25 év alatt már Pál egy meglévő keresztény hitvallásra hivatkozhatni, amelyik szövegében már rögzült, és a gyülekezetek között ismeretes volt, és itt is a korintusi levélben Pál mint ismeretesre hivatkozik. Én azt hirdetem, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, és itt jön a hitvallásnak a szövege. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak. Na itt az az érdekes, hogy a még nagyobb nagyítóval kutató biblia tudósok fölfedezni vélnek már itt egy kis vetélkedést az első keresztények között, hogy tudni, kinek jelent meg először Jézus. Kinek jelent meg először? E szöveg úgy tünteti fel, hogy feltámadt és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Ez az egyik verzió. De mondom, akik nagyobb nagyítóval nézik, azok azt mondják, hogy itt két lajstromot fog össze Pál. Tehát ada volt a hitvallás, meghalt, eltemették, feltámadott, megjelent. Kinek? Az egyik hit, egyik lajstrom szerint Kéfásnak, 12-nek, 500-nak. De egy másik lajstrom szerint, tehát ugyanígy kezdődik, hogy meghalt, eltemették, föltámadott, megjelent Jakabnak és a 12-nek. Akármilyen döbbenetes dolog, itt egy csöndes rivalizálás jelentkezik már ebben a lajstromban, a kétféle lajstromban. Az egyik keresztény csoport szerint Jézus Krisztus Péternek jelent meg először, mert ő volt a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, de hamarosan a helyébe került, hogy szép szót használjak, Jakab, az Úr testvére, aki test szerinti testvére volt Jézusnak, Péter háttérbe szorult, és amikor Jakab az Úr testvére került vezető szerepre, elképzelhető, hogy új formát kapott, formulát kapott a hitvallás. Meghalt, eltemették, föltámadott, megjelent Jakabnak, 12-nek egyik tovább. Egyébként nehéz lenne, nem is lehet, ezt mondjuk ki egyszer, mindenki, nem lehet történelmi, tudományos eszközökkel utána nyomozni, hogy kinek először. Elajstromok férfiakat tesznek első helyre. Az evangéliumok tudósítása szerint Mária Magdolnának jelent meg először. Ez egy nagyon érdekes részlete a Biblia tudománynak, vagy a bibliai adatoknak. Miért nincs benne be a lajstromba Mária Magdolna, Magdaléna, ha az evangélium, ebben szinte egyetértenek, mind a négy evangélium, János is egyetért abban, hogy ha egyáltalán nevén lehet levezetni valakit, akinek először jelent meg Jézus, az Mária Magdaléna volt. És ime itt ebben a hitvallásszerű felsorolásban nincs. Pedig nagy a valószínűsége, hogy az a történelmileg hiteles adat, hogy Jézus Krisztus húsvét napján először Mária Magdalénának jelent meg. Hát a magyarázat nagyon egyszerű, a zsidó jogszabály szerint a bizonyító erő férfinak adatot csak, tanúskodni törvény előtt érvényesen csak férfinak adatot meg, a nőnek nincs hiteles, hitelt érdemlő szava, tehát ezért kimarad innen, mert amúgy se érvényes. Mária Magdaléna nő volt, a szava nem dönti el a problémát, a férfiak szava dönti el a problémát, ezért itt úgy tűnik, hogy Péter volt az, akinek először jelent meg. Na de nem is ez a leglényegesebb ebben, csak mondom, ezt úgy tekintsük, hogy ez a legrégi adat a Jézus föltámadásáról. Az evangéliumok sokkal később keletkeztek, mint ezek a sorok. Ezek a sorok az első korintusi levélben a legrégibb újtestamentumi adat a Jézus föltámadására nézve, és mint mondom, már nem egyszerűen csak adat, hanem egy közforgalomba levő hitvallás van beépítve ide. Tehát Krisztus után 55-ben a gyülekezetekben már volt egy rövid, summás hitvallás, és ennek a hitvallásnak ezek voltak a lényeges elemei, hogy meghalt, eltemették, föltámadott, megjelent az írások szerint. És mindez, ami bűneinkért. Ez volt az ős keresztényeknek az első hitvallása. Úgy tűnik, hogy ez már 40 és 50 között, Krisztus után 40 és 50 között megfogalmazták, vallották, mondották a keresztjének. Na ebben a szövegben, amelyiket tehát mondom a legősibbnek kell tekinteni, sokkal később, évtizedekkel később keletkeztek az evangéliumok. Egyébként, ha már az elején mondtam, hogy ebioniták meg doketisták, nagyon érdekes, hogy a páli levelek után keletkeztek az evangéliumok, Pál már régen meghalt, amikor születtek az evangéliumok. Az a tény, hogy az evangéliumok születtek és írásba kerültek, az azt mutatja, hogy mégiscsak arra hajlottak a keresztények, hogy nem csak a dicsőséges Krisztus fontos, hanem a Földön itt szolgált Jézus is. Az evangéliumok megírása önmagában már egy replika, egy válasz arra a tézisre, a tételre, hogy csak a dicsőséges Krisztus fontos. Így tekintsünk az evangéliumokra, hogy egy vitában született meg, és hála Isten, hogy megszületett, születtek meg az evangéliumok, áldjuk az Istent, hogy ez a vita kirobbant, és ennek a vitának az egyik argumentuma ez volt, hogy de igenis fontos, lám, ime, mi minden szépet, jó, tanított, cselekedett Jézus Krisztus. De mondom, ha a történelmi menetet nézzük, akkor így rajzolódik ki a Krisztus ügy Jelenésnek a grafikonja, hogy először Jézus Galileában tanított, csodákat tett, végezte a szolgálatát, aztán Jeruzsálembe tevődött át a Krisztus ügynek a középpontja, azután hellén világba tevődött át a központ és Antiókiába, és ott már a föltámadott, a dicsőséges Krisztusról akartak tudni, és erre egy jótékony visszacsapás, vagy visszahatás volt, hogy no, azért vigyázzunk, azért nagyon fontos a földi cselekedete Jézusnak, és amikor ez a lelki visszaeszmélés bekövetkezett a gyülekezetekben, akkor kezdték összegyűjteni az adatokat, és így születtek meg az evangéliumok. Tehát nem úgy van, hogy először evangéliumok, aztán Pál levelei és így tovább, hanem fordítva. Először Pál és a kereszténység a maga útját elindult, és amikor már túlzásba vitték a dicsőséges Krisztusnak a kultuszát, akkor jött ez a józan visszaeszmélés arra, hogy hát azért ne tékozoljuk el azt az örökséget, amit az ő földi szolgálata jelentett. És akkor gyűjtötték össze nagy szorgalommal az adatokat, ezeket a bizonyos paneleket, ezeket az evangéliumi csodákat, gyógyítási történeteket, hegyi beszédet, példázatokat és így tovább. És így keletkeztek az evangéliumok. Na de visszatérve a föltámadás problémájára, egy másik nagyon fontos dolgot szeretnék most elmondani, nevezetesen azt, hogy ebben a legősibb szövegben, tehát ami itt a kezünkben van, Krisztus után 55-ben írta le Pál, de már előtte jóval a gyülekezetek is ezt nyilvánosan vallották, ebben a föltámadásról így szól a hitvallás, hogy megjelent. Na erről a szóról egy kicsit szólni kell, mert egy rendkívül fontos dolog, megjelent. A görög szó azt mondja, hogy óvté. Van egy bonyolult görög szó a látásra, horaó, óvít, optika, meg idea, ezek mind a látásból való. Az op gyökérről van az, hogy óvté, és ez magyarul annyit jelent, hogy szenvedő alakban, hogy láttatott. Tehát meghalt, eltemették, föltámadott, és láttatott, láttaték Péter által, többiek által. Tehát itt egy passzív alakban szereplő szó van, aminek a jelentése a látás. Tehát nem úgy láttak, hogy ők aktív módon tágra kinyitották a szemüket, ez lenne az aktív szó, tehát látták, nem az, hogy látták, hanem láttaték, valaki kinyitotta a szemüket arra, hogy meglássanak valamit. Ez a szó, ez az óvté, ez a görög szó, ezt jelenti. Tehát ők passzívok voltak, de valaki kinyitotta a szemüket annak meglátására, ami történt. Ez a legelső hitvallása Jézus föltámadásáról, figyeljünk erre, mert ennek nagyon nagy hordereje van. Tehát meghalt, a halálát hitelesíti az, hogy eltemették. Föltámadott, a föltámadását hitelesíti az, hogy láttaték, hogy valaki az övéinek a szemét kinyitotta és átélték. Na de ismét hangsúlyozom, egy rendkívül fontos ez a szó, hogy nem többet, nem kevesebbet mond, hogy láttaték, rányílt a szemük a látványra. Ez az alaphitvallás a Jézussal való találkozásról, a föltámadott Jézus Krisztus láttaték, rányitotta valaki a szemüket. Na most ezt az alapélményt, ez persze is egyfajta dadogás, mert ennél kevesebb vagy több történt, ez, hogy láttaték, ez talán nem fejezi ki egészen azt a gazdag élményt, amit átéltek ezek az emberek, és itt még egy ellentétes szót mondok, nem megidézték Jézus, mint ahogy mondjuk egy spiritista szeánszot megidéznek egy szellemet, erről szó sem volt, ennek pont az ellenkezője volt. Teljes kétségbeesés, reménytelenség, igazán elvapultak, azt lehet mondani, vagy a teljes sötétségbe zuhantak a nagypénteki halál után, tehát nem ők idézték meg a látványt, hanem miután ők teljes sötétségbe, kétségbeesésbe zuhantak, valaki kinyitotta a szemüket, láttaték. Tehát föltámadott Jézus, ez az objektív része a dolognak, és valaki az apostolok szemét megnyitotta, hogy lássák azt, ami objektíve történt. De ennél többet nem mondanak a legősibb hitvallások. Csak az, hogy látták. Oly módon, hogy valaki kinyitotta a szemüket. Na most azt kell elmondani, hogy innen, ebből az ősi állapotból, amit Pálnak elég volt, nem kell ennél több, nem kell tapintani, nem kell vele együtt egy asztalnál vacsorálni. Neki teljesen elég volt ez, hogy föltámadott, és a szememet megnyitotta valaki, hogy én is megláttam ennek a Krisztusnak a dicsőségét. De ez sajnos nem volt elég mindenkinek. És elindult egy tendencia, ez a fontos következő gondot, amit szeretnék röviden fejtegetni, egy tendencia indult el, hogy nem csak annyi történt, hogy látták, hanem több történt, mindig több történt, megindult egy tendencia, amit így mondanak a szakmabeliek, a teológusok, hogy az objektiválás folyamata. Ez, hogy Jézus föltámadott, ez egy hitben történt átélés volt, egy belső átélés volt. Valóság volt, a valóságnak, egy újfajta valóságnak, újfajta módon való átélése. Itt hangsúlyozom, ez egy új valóság, a Krisztus a létezésének egy új dimenziója. Ugye eddig testben volt, és lehetett tapintani, leköpni, keresztre szögezni. Most egy új valóság van, egy szellemi valóságban jelent meg, és ennek az emberi megfelelője volt, hogy láthaték. Na most a tendencia az volt, hogy egyre objektívebbé akarták tenni, ez egy hosszú folyamat, és csak felolvasok valamit, ami mutatja, hogy hova jutott el ez a folyamat később. Van egy úgynevezett apokrif evangélium, úgy hívják, hogy Péter evangéliuma. Kis híján bekerült az is a kánonba, annyira nevezetes volt. Krisztus után 150-ben már ismerték sokfelé Péter evangéliuma. Ebből ez nagy részt elveszett, de múlt században felfedezték jelentős töredékeit papiruszokban, és pedig éppen azokat a töredékeket, amelyek Jézus szenvedéséről, haláláról, föltámadásáról beszélnek. És elolvasom most, hogy ez a Péter evangéliuma hogyan írja le Jézusnak a föltámadását. Azon az éjszakán, amikor az Úrnak a napja fölragyogott, amikor a katonák őrt állottak, egyszer csak hangos hang hallatszott az égből, és a katonák látták a megnyílt eget, és láttak két embert, két férfit, nagy fény özönben leszállni az égből, és közeledni a sírhoz. Az a kő pedig, amelyik a sírnak a bejáratánál volt, magától mozgásba jött, és elgurult onnét, és a sír megnyílt, és ez a két tanítvány belépett a sírba. Amikor a katonák ezt látták, fölébresztették a századost és a zsidó véneket, ugyanis ezek is őrt állottak ott a sírnál, és miközben elbeszélték nekik, akiket most ébresztettek a lábukból, hogy mit láttak, ismét odafordulva három férfit láttak most már a sírból kifele jönni, ketten támogattak egy harmadikat, és egy kereszt követte őket, és a két tanítványnak a feje az égig ért, a harmadiknak a feje pedig be a mennyei világba, fölöttük. és hallottak egy hangot az égből, amelyik ezt mondotta, te az elaludtaknak prédikáltál, és a kereszt felől jött a válasz, igen. Na hát testvérek, nem tudom, érzékelik-e, hogy ez már szinte végzetesen objektiválja a dolgot. Itt a katonák hallják a hangot, a katonák látják, hogy elgurul magától a kő, a katonák látják, hogy kihoznak valakit, és harmadikat, és éj az alakjuk. Egyébként ebben a Péter evangéliumában többször van az, hogy megy a kereszt, anélkül, hogy valaki vinné, és beszél a kereszt, mint ezen a jelenetben is. Az égi hang azt mondja, hogy ugye az alvilágban az elhunytaknak prédikáltál, és nem Jézus válaszol, hanem a kereszt válaszol, hogy igen, az történt most ez alatt az idő alatt. Na, tehát itt van a másik véglet, nem tudom, föl tudják-e végletesen, micsoda óriási távolság van a kettő között, hogy láttaték, föltámadt és megnyitotta valaki a szemüket, hogy lássák őt, honnan milyen tragikus út ez idáig, hogy katonák szaladnak a századoson, és ott alszanak a zsidó vének is, és így tovább. Nagyon közel van ez a jelenet a Máté megfelelő jelenetéhez, ahol ugyancsak katonák őrzik a lepecsételt, és így tovább. Hát bizony az is, ami a Mátéban van, már ennek a vonalnak egyik állomása, ahogy elindult az eredeti hitvallás, hogy láttuk őt, onnan ment ez a mozgás az objektiválás felé, hogy minél inkább bizonyítás. Miért kellett e felé menni? Hát itt az a tragédia, testvéreim, hogy előttük volt a zsidó föltámadási teológia. Most röviden erről is néhány mondatot. Ez teljesen egyértelmű az ószövetségi biblia tudósok körében, hogy hosszú évszázadokon át nem foglalkoztak a föltámadással az ószövetség kegyesei, a szentírók sem, proféták sem. A föltámadás a Krisztus születésének a közelében kezdett izgalmas kérdés lenni, ez egy külön probléma, hogy hogyan. Három felvonásról beszélhetünk tulajdonképpen. Az első felvonás az, hogy nincs, egyáltalán feltámadás nincs. A második felvonás az, hogy föltámadnak az igazak és a nagy bűnösök. Azért Isten igazakat megjutalmazza, a bűnösöket megbüntesse, de többiek nem támadnak fel. És utoljára jött a harmadik felvonás, mindenki fel fog támadni. Ez alig 200 esztendő alatt zajlott le ez a menet, hogy senki nem támad föl, és a végén mindenki föl fog támadni. Kb. 200 év alatt zajlott le a zsidó kegyességi világban ez a mozgás. És a Biblia tanúsítja, hogy még Jézussal egyidejűleg is, a sadduceusok például, azok közé tartoztak, akik kerekpereszt tagadták, nincs föltámadás. Jézus kortársai. Tehát nem úgy, ez egy régi dolog. Jézus korában még mindig vita tárgya volt az, hogy van föltámadás, nincs föltámadás. A sadduceusok azt mondták, Mózes nem beszél föltámadásról, tehát nincs föltámadás. Tehát ezt azért kell tudni, mert ezekkel a sadduceusokkal szemben általában már Jézus korában vallották azt, hogy mindenki föl fog támadni. De milyen gondolatuk volt a föltámadásról? Semmi tapasztalatuk nem volt, tehát filozofáltak, spekuláltak. És nem telt többre a spekulációjukból, csak oda, hogy visszatér az élet a testbe. Föltámadás egyenlő visszaelevenedés. Ez volt a zsidó gondolkodás, hogy majd a csontok összekerülnek, aztán újra hús rájuk, és visszaelevenedik az, ami elporlott. Visszaelevenedés, ez a föltámadás. Most ez volt a modell, a gondolkodási modell. Ha egyáltalán van föltámadás, az úgy fog történni, hogy a test visszaelevenedik. Na most, Jézus föltámadott, erről bizonyságot tettek, hogyan lehetett erről bizonyságot tenni. A zsidó körben, ebben a gondolatvilágban csak úgy lehetett, hogy visszaelevenedett a test. Abban a sírüregben egyszer csak megmozdult az a holttest, és fölállt, és kijött a sírból, mert visszaelevenedett. Na most erre ezt kell mondani, tesszük, amit a messiás kérdésben annak idején mondottam, messiás volt Jézus, vagy nem volt messiás. Ugye azt mondottuk annak idején, hogy volt a zsidóknak egy modelljük a messiásról, a messiás ilyen meg ilyen, hadvezér, véres harcban legyőzi az ellenséget, fölragyogtatja a dicsőséget, Dávid leomlott sátorát fölépíti, és így tovább. Tehát volt egy zsidó modell a messiásról, és erre azt mondtuk, hogy Jézus nem vallotta magát ilyen értelemben messiásnak. Isten küldötte, de nem úgy, mint ahogy elgondolták. Most testvérek, szerintem ugyanezt kell a föltámadásra nézve is mondani. Föltámadott Jézus, föltámadott. De nem abban a modellben, amit a kortárs zsidók gondoltak, és amiben sajnos belementek a keresztjén bizonyságtevők is, akik bizonyos vitákat folytattak a zsidókkal, más elképzelés nem volt, tehát a zsidókat így próbálták meggyőzni, hogy egyre inkább objektiválták, egyre inkább testiessé tették Jézus föltámadását, és miközben használni akartak ezzel a vitával az ügynek, megítélésem szerint nagyon sokat ártottak vele. És a keresztény közvélemény mind a mai napig, 2000 év után is még tulajdonképpen bizonytalanság, hogy hogy is volt ez. Ki tegye a kezét a szívére, érti, hogy érti ezt, hogy föltámadott. Azért nem úgy értjük, hogy hát visszaelevenedett az a test, hiszen eltűnt a sírból, visszaelevenedett, és az a test az, holott nem ez történt. Azt nehéz elmondani, hogy mi történt és hogyan történt, és itt rátérek mindjárt majd Pál apostol küszködésére, hogy ő ezzel a problémával küszködött. Nem úgy történt, hogy visszaelevenedett a test, hanem ha egyáltalán emberi szavakkal tudunk erről a misztériumról beszélni, arról van szó, hogy Jézus Krisztus egy másik dimenzióban, a teljes valóságnak egy más szintjén tért vissza az övéi közé. És ezt a másféleséget, hogy ugyanaz a Jézus, de más szinten jött vissza, ezt a problémát elsőnek Pál apostol kezdte hasogatni, ezen kezdett töprengeni, és ezt olvashatjuk az első korintusi levél 15. fejezetében, amely egy hosszú fejtegetés a föltámadásról, és az apostol hol szerencsés, hol kevésbé szerencsés képekkel, példákkal próbálja ez elmondhatatlant elmondani, de kiemelkedik a tanításából ez a két vagy három mondat, amit most olvasok. Mondom néktek, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság sem örökli a romolhatatlanságot. Ime titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Ezek olyan kulcsmondatok, amikből Pál gondolkodását meg lehet érteni. Itt ő egész radikálisan kimondja, és ez így van, ezt nem lehet másként hallani. Test és vér nem örökölhet az Isten országát. Tehát nem visszaelevenedik ez a test, és megint lüktet a vér az ereinkbe, és a nyirok, és a máj, és a tüdő, és minden, és így megyünk be Isten országába. Azt mondja Pál, test és vér nem örökölheti. Tehát azt a zsidó modellt, amelyik nem tudott a feltámadásról másként gondolkozni, csak úgy, hogy visszaelevenedik a korpusz, a test, ezt ő radikálisan visszautasítja, azt mondja, hogy ezt nem. De hát akkor hogyan? És itt kezd küszködni Pál, hogy hogy lehetne elmondani ezt, amit én ilyen egyszerűen mondottam, hogy a test dimenziójából meghalt, eltemették, és egy más dimenzióban, a szellemi dimenzióban jött vissza és érintette meg a tanítványait. Hát itt aztán hosszasan kellene szólni, majd talán későbbiekben visszatérünk erre, ahogy Pál, mondom, küszködik ezzel a problémával, valamelyes megoldást ad, én nem tekintem azt végérvényesnek. Pál elkezdett birkózni ezzel a problémával, és szerintem adva van a lecke 2000 év múlva is, és a 2000 év múlva jobban értjük az embert, a testet, az embernek a belső világát, és ha netán további gazdag tapasztalatok által a szellemi belvilágunkat is jobban értjük, és ennek nyomán jobban értjük a tovább élést a halál után, akkor szerintem jogosultak vagyunk ezen gondolkozni, és azt, amit elkezdett Pál, azt tovább fogalmazni. Na, tehát Pál odáig jutott el, hogy különböző testek vannak. Különböző edényekben hordozzuk a lényegünket, a valóságunkat, és itt ilyen szavakat használ, ezt már többször is hallottátok ebben a gyülekezetben, hogy szárx, szóma és pneuma, vagy szűjé még közben. Azt mondja Pál, hogy van szárkikus test. A szárx az igazából a húst jelenti. Hústest, van hústest. Így, ahogy ez az én testem, ennyi meg ennyi kiló, ennyi meg ennyi nedvességből, sóból, foszforból, mézből, stb. Összeelegített valami különös vegykonyha. Van ez, ezt nevezi szárksznak, ezt a vegykonyhát. Ez nem örökölheti Isten országát. De ez a szárksz, ez a mennyiség, mondom, szén és víz és só és mindenfélének a x kiló mennyisége, ez egy alakzatban van. Egy alakzatban, 20 évvel ezelőtti fényképet megnézitek, rám ismertek. Azt mondja, nem változta 20 év, 30 év óta semmi. Közben kicserélődött a vegykonyha nyersanyaga, állandóan cserélődik. Ezt az alakzatot, ezt szómának nevezi Pál. Úgy lehetne különböztetni, hogy ezt azt hiszem Csia Lajos különböztette annak idején, hogy van a hústest és van a jeltest. A hústest az a kvantum, ami állandóan anyagcserében van. A jeltest az az azonosság, hogy én 30 évvel ezelőtt is ugyanez voltam. Az összes molekulák úgy rendeződtek, hogy a hajam, szemem, minden megőrizte a színét, az alakját, az egész testem. Ez a szóma. Ez az alaptest. Van hústest, van alaptest. Az alaptestnek a nyers anyaga jelenleg a szárx. Az alaptestnek a tartalma jelenleg ez a víz, só, foszfor, méz, stb. Azt mondja Pál, hogy ez ki fog cserélődni, elváltozunk, megmarad a szóma, megmarad az, aki vagyok igazából, de nem ez a hús tölti ki az alaptestet, hanem pneuma. Pneumatikus töltése lesz, de én leszek, továbbra is én leszek. Hát Pál így kezd birkózni a problémával, és azt mondja, hogy Jézus is, mint hústest eltűnt, és mint pneumatikus Krisztus, mint szellemi valóság jelent meg, és hát így érthető az, hogy zárt ajtókon át megjelenik, eltűnik, megjelenik, Galileában van, Jeruzsálemben jelenik meg, és nem gyalogszerrel megy innen-oda. Egy pneumatikus Krisztus az, akit láttak, akivel találkoztak. De mondom, ez a kezdete egy birkózásnak, vagy ezzel a problémával birkóznak a keresztény teológusok, és ezen az úton szabad nekünk tovább menni, és hogyha vannak ilyen tapasztalatok, nem tudom eldönteni, az ős Moody, aki a halálból visszajöttekkel foglalkozik, hogy mennyire hiteles, igaz, nem igaz, amit ő mond, gyűjteni kell az adatokat. Csak egyelőre annyit mondok, hogy adatokat gyűjteni kell az emberlétről, az emberlét határáról, határélményekről, és hogyha tovább megyünk ezen az úton, akkor jogosult ez a tovább haladás Pálnak az útján. Még valami, ami megint egészen más fejezet. ez pedig a Márk evangéliumának a vége. Ez egy külön teológiai probléma. Akinek a kezében van az új Biblia fordítás, az belőle megtapasztalhatja ezt a becsületességet. Én dicsérem a Biblia fordítónak ezt a hűségét, becsületességét, hogy a 9. verstől kezdve zárójelbe tették a Márk evangéliumának az utolsó verseit. Akinek ma otthon majd nézze meg, nem csak hogy zárójelbe tették, de alul jegyzetbe odaírták azt, hogy a 9-től 20-ig terjedő versek a legrégibb kéziratokban nem találhatók. Tehát ez már a Magyar Biblia Fordító Társulat is ezt fontosnak tartotta közölni a Biblia olvasókkal, hogy a Márk evangéliuma az eredeti kéziratok szerint a 16. fejezet 8. versére befejeződik. Ami utána következik, az egy kiegészítés. Na most erről mondom néhány mondatot még, mert rendkívül izgalmas a dolog, hogy ez valóban oda félszert kiegészítés, az mindjárt első mondatokból kitűnik. Tudjuk, ha a Márk 16 első verseit, az első 8 verset elolvassuk, akkor a föltámadásról hallunk valamit, de így, hogy az asszonyok, Magdalai Mária, Mária Jakabanya, Salóme, a keretet vásároltak, elmentek, hogy megkenjék, és az asszonyok vasárnap hajnalán oda mentek a sírhoz, és a kő el volt hengerítve, és nem találkoznak Jézussal, hanem egy ifjúval, aki fehér ruhába öltözött, és aki így szólt, ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt nincs itt, íme ez az a hely, ahova tették, menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őt, amint mondott a néptek. Ezek pedig kijöttek, elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Itt van a Márk 18. Tehát az asszonyok döbbenet, rémület, futás, senkinek nem mondanak semmit, mert félnek. Mindjárt utána következik ez. A hét első napján, miután föltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki, ő elment, megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor meghallották, hogy él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Hát mikor látta? Az előző versekben nincs egy szó se, hogy Mária látta. Csak arról szó, hogy bementek, üres sírt találtak, egy angyali lény megszültötte őket, megriadtak, elfutottak, senkinek egy szót se szóltak. Ezt mondja az első osz. A következőben, mintha nem lenne ez, elmondja, hogy Magdalena elment, és megmondta, hogy látta, mikor látta, és így tovább. Tehát teljesen nyilván, hogy itt egy új valami következik, és az a izgalmas kérdés, hogy miért fejeződött be ott. Befejeződik azzal, hogy az angyal mondja, menjetek el Galileába, majd ott fogjátok látni őt. A tanítványok is menjenek vissza Galileába, ott fognak találkozni vele, és kész. Mintha ellátták volna, nincs tovább. Tehát Márk evangéliuma nem beszél arról, hogy Péter vagy Magdalai Mária, vagy akárki látta Jézust. Befejeződik ott, hogy nincs itt, menjetek vissza Galileába, ott majd találkozni fogtok vele. Aztán jön mondom ez a toldás, amelyik igazából, ha otthon figyelmesen elolvassátok, egy olyan summázása az egyéb helyeken található Krisztus jelenéseknek. De még azt is el kell mondanom, hogy különböző befejezések vannak a könyvtárakban, a kódexekben. Szeretnék ismertetni legalább még kettőt. Ez a variáció, ami itt van, a 9-től 20-ig, ez egy toldalék a Máté, illetve a Márk végéhez. Van egy rövidebb toldás hozzá, egy másik toldás, és aztán van egy harmadik is. Tehát tulajdonképpen a Márk evangéliuma az ősi kéziratok szerint háromféle befejezést kapott. Ez, amit itt a mi Bibliánkban olvasunk, ez az egyik. De van egy másik befejezés, amelyik, halljátok, most fordítom mindjárt magyarra a szöveget. A 16. fejezet így fejeződik be, tehát a 8. versnél az asszonyok kijöttek, elfutottak, remegés, döbbenet fogta el őket, nem mondtak el semmit, mert féltek. Érezték, ez így nincs befejezve, ezt még valahogy be kellene fejezni. És megszületett ez a rövid befejező szakasz. Azután, amit rájuk bíztak, megcselekedték, elmondották a hírt a Péter körüli férfiaknak, ezek után pedig Jézus elküldötte őket napkelettől napnyugatig, és általuk a szent és múlhatatlan üdvözítő evangéliumot. Pont. Tehát itt van az egyik fajta befejezés. Ez már itt kerekedett. Az asszonyok mégiscsak elmennek, megmondják az apostoloknak, Jézus elküldi őket keletre, nyugatra, és hirdetik az evangéliumot. Ez egy rövid fajta befejezés, aztán mondom, ez a hosszabbik, de ennek a hosszabbiknak is van egy másik változata, amely odáig megy, hogy Jézus megjelenik a 11-nek, amikor asztalnál ülnek, és szemükre veti hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy miért nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadott. Jézus megdorgálja a tanítványait, hogy miért nem hittek azoknak, akik látták. Erre következik egy ilyen befejezés. A tanítványok pedig védték magukat, és ezt mondották. Ez a világkorszak, amelyik a törvénytelenségnek és a hitetlenségnek a világkorszaka, a sátán hatalma alatt van. A sátán nem engedi azt, hogy a tisztátalan szellemek az Isten igazságát megragadják, ezért kérünk téged, hogy jelensd ki te a magad igazságát, így szóltak Krisztushoz, Krisztus pedig így válaszolt nekik, beteljesedett a sátán teljhatalmának az ideje, de még más rettenetes dolgok fognak következni. A bűnösökért adattam én halálba, hogy ők a mennyekben lévő, a mennyekben elnyerhető, a Szentlélek által származó múlhatatlan fény dicsőséget örököljék. Tehát ez a befejezés azt mondja, hogy a tanítványok védekeznek, hogy Uram, ne bánts minket, tehát a sátán hatalma van a világ. Jézus azt mondja, hogy vége a sátán hatalmának, de rettenetes dolgok jönnek ezután. Én meghaltam, és akikért én meghaltam, azok a fénylő dicsőséget fogják örökölni majd a mennyei világban. Tehát ez csak egy kis ízelítő abból, hogy a Szentírásban magában is mennyiféle próbálkozás van arra nézve, hogy rögzítsék a történteket. Most már nem folytatom ezt tovább, csak legvégül elmondanám azt a szinte hitvallásszerű összefoglalásomat, hogy szerintem ezekben a különböző bizonyságtételekben végül is mi van. Ezt a 5 mondatot még hallgassátok meg, ha van türelmetek, testvéreim. Mert ismét mondom, sok biblia tanulmányzás alapján én ezt az 5 mondatot kaptam, mint egy summázását annak, hogy föltámadás ügyben mi az, amit Isten nekünk ajándékul ad. Az első mondat egyszerűen az, hogy örök életünk van. Örök életünk van. A halál nem a megsemmisülés jelenti. Örök életünk van. Második. Örökké való isteni szeretet hordozza ezt a mi életünket. A harmadik, elváltozunk. Az ember nem csak él, hanem menet közben szükséges az elváltozás. Ez egy külön hatalmas téma, elváltozunk. Az örökké való szeretet úgy hordoz minket, hogy menet közben elváltozunk. Negyedik tétel, elváltozunk a Krisztus hasonlatosságára. Az ötödik tétel, mindez aionokban történik. Az aion egy végtelen hosszúnak tűnő időszak. Aionról aionra működik Isten, tehát ez igazából a föltámadás teológiának a summája. Még egyszer, örök életünk van, örök szeretet hordoz, az örök szeretet elváltoztatja az életünket Krisztus hasonlatosságára, de mindez aionokban történik, isteni hatalmas hullámzó időszakokban, és ezek az aionokba belefér az, hogy van kárhozat, aionra terjedő kárhozat, és van az, hogy Isten befejezi a kárhozatot és tovább munkálkodik. Itt elakad a lélegzetünk, elakad a gondolkodásunk is, de legyen ez az utolsó szó, hogy örök szeretet hordoz minket, és örök életet ad nékünk elváltozások által, ahogy szellemében, szelleme erejeivel elváltoztatja az életünket. A Jézus Krisztus elmi romlandó, nyomorúságos testünket elváltoztatja az ő dicsőséges testének hasonlatosságára, ugye Filippi 3.21. Mára legyen elég, ennyit ezt kell, csöndet együnk el, fejezzük.